Sziasztok! Úgy döntöttünk, hogy kísérletezünk együtt veletek, ugyanis ez a nyugat.hu első kísérleti podcast adása. Úgy egy órán keresztül fogunk beszélgetni, ezúttal moziról és Oscarról, mert éppen ez az aktuális, de lehet, hogy jövő héten majd valami egészen másról. Reméljük, hogy egy sorozat indul el ezzel. És egy kicsit ismerős társasággal ülök itt együtt. Rádióztunk mi annak idején mindenkivel, aki most itt ül az asztalnál, Kalcsó Zolival, aki a Nyugat Rádiónál volt, a technikáért felelős, jót is nevet rajta. Ugye régen volt, Zoli. Sose gondoltad volna, hogy még egyszer ide ülsz. Aha. És Vágvölgyi Andrással.
Sziasztok.
Aki önálló műsort is vezetett a Nyugat Rádióba. Sokáig, sőt, velem is beszélgetett néhányszor abba a magazin műsorba, amit én csináltam, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, a Nyugat főszerkesztője, és egykor én is a Nyugat Rádióban dolgoztam. Na, szóval, aki emlékszik rá, akkor úgy felrém lehet neki valami abból a korszakból, de aki meg nem emlékszik, az most valami újjal találkozik, szóval a nyugat.hu podcastjével. És hát akkor Oscar, és nem véletlenül gondoltuk azt, hogy Vágvölgyi Andrással fogunk beszélgetni, mert ha Szombathelyen mozi és film, akkor mindig jön András, mert azt hiszem az országban is kevesen vannak, akik ennyit tudnának erről a műfajról, mint ők. Kicsit szerencsés helyzetben vagyunk mi szombathelyiek, ha az Oscarról és filmekről kell beszélni, mert nekünk van egy elég jó mozink, a Szavária mozi, ahol gyakorlatilag azokat a filmeket meg lehet nézni, amit nem biztos, hogy az országban olyan könnyen meg lehet nézni, mert nem éppen a Cinema City-k kedvenc mozi filmjei közé tartoznak, de itt, aki akar, az megnézheti, és képbe lehet arról, hogy mi is a világ, meg a magyar filmnek a igazán színvonalas termése. De akkor térjünk vissza az Oscarra, és kezdjük azzal, hogy mi volt a legnagyobb dolog most ebben az újban, mert azt mondják, hogy számtalan baki történt, meg történtek dolgok, amivel meg a...
Róla szerintem.
Igen, tehát, hogy mivel kezdjük, a bakikkal, vagy a nyertesekkel?
Hát nem is tudom. Szerintem kezdjük, csapjunk a közepébe a dolgoknak.
Szígyunk valakit, igen.
Aztán majd utána elmondjuk szerintem inkább azt, hogy milyen határhoz érkezett úgy nagyjából. Ezt most már szerintem az Amerikai Film Akadémiának is le kellett, hogy essem. De akkor erről majd később.
Hát évek óta mondják, hogy valami baj van.
Igen,
az
és tehát most tényleg ezersebből vélzik már a történet. Úgyhogy, de itt szerintem a díjak kapcsán is majd egy más a szóba jön. Hát a legnagyobb meglepetés, én elolvastam, hogy miket ír a magyar sajtom, az internetes nyilván, és azért én túlzásnak tartanám a botrányos, meg az ilyen-olyan, nem tudom én, nem is tudom, szóval nagyon erős kifejezések röpködtek. Egy dolog biztos, hogy nagyjából a 2005-ös Oscar-díjhoz hasonló meglepetés született a fő kategóriában, ugye akkor az ütközések Oscar-díjára nem számított szinte senki. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy egy közepes minőségi, de közepes, átlagos, unalmas, nagyon konvencionális film, egy nagyon kidekázott film, kifejezetten Oscar-díjra kidekázott film nyert, hát most ugyanezt
történt. Bejött nekik.
Igen, most ugyanezt történt. Azt mondtátok, hogy lehet egy picit erősebben fogalmazni.
Igen.
Szóval az Amerikai Film Akadémia az elmúlt mondjuk 10-15 évben azért megtalálta a tökét a gatyájába. Most ez sikerült megint elveszteni, azt gondolom. Egyrészt már a jelöléseknél lehetett tudni, hogy itt azért gondok vannak. Tehát
egy picit hadd akasszalak meg. Mondjuk el azoknak, akik hallgatnak bennünket, hogy egyáltalán kikből áll ez a jelölőbizottság, és kik döntenek ezekről a...
Hát a jelölőbizottságot azt nem tudom. Tehát, hogy a jelölések hogy állnak össze, az egy ilyen black box dolog. Ezt a részét nem tudom. Ugye, hogy egyáltalán milyen filmek jogosultak arra, hogy az Oscar-díjért fussanak, ahhoz nagyon komoly szinteket kell megugrani egy filmnek. Egyrészt jelentős A-kategóriás fesztiválokat kell megnyerniük, tehát körülbelül, mint amikor sportban valaki kvalifikálja magát olimpiára, VB-re, EB-re. Tehát, hogy nagyjából ez a dolog, illetve mindenképpen az Oscarnál nagyon fontos, hogy be kell, hogy mutassák amerikai mozikban, illetve amerikai piacon kell, hogy legyen forgalmazója az adott filmnek. Kivéve, vagy kivétel ez alól egyetlen kategória, és majd szerintem itt kicsit majd térjünk ki pont ennek a kategóriának a kapcsán, mert az idei évben nagyon érdekes helyzet állt el, ugye a legjobb idegen nyelvű film, szóval ez egy amerikai alapítású díj, ezzel még önmagában nem lenne probléma, a világ magáénak érzi szerintem az Oscar, tehát mindenki tudja, hogy az Oscar az a legfontosabb, vagy talán mondjuk a Cannes-val együtt a két legfontosabb díj egyike, de az amerikaiak azzal nincsenek tisztában, hogy ezt a világ is így érzi, ők ezt egy amerikai filmdíjnak tekintik, és hát hogy mindig valahogy az amerikai piac ízléséhez van mérve sok minden. Ugye akik szavaznak, az az úgynevezett Amerikai Filmakadémia tagsága, tehát elsősorban amerikai filmes szakemberek, akik nagyon komoly szakmánként, ugye ilyen céhekbe, meg mindenféle szervezetekbe, szakszervezetekbe és egyéb ilyen érdekképviseleti tömörülésekbe állnak össze, és akkor ez egy körülbelül egy ilyen 6000 ember, vagy talán valamivel több, mint 6000 ember, és talán azt is sokan tudják, mert most már hála Istennek szaporodik a számuk, hogy minden korábbi díjazott is jogosult lesz szavazásra. Tehát ugye Szabó István, Rófusz Ferenc, Enyedi Ildikó, akit jelöltek.
Pozitív.
Igen, Deák Kristóf, nyilván is Nemes Jeles László, illetve talán sokan tudják, hogy Návai Anikó, aki ugye nagy szakértője, és egy ilyen celebügyi, hollywoodi igen, kiküldött
tudósító. Hol itt, hol ott
igen, tehát ugye Návai Anikó is úgy tudom, hogy szavazati joggal rendelkezik, de a jelölés az egy nagyon érdekes folyamat, és hát ez nekünk különösen azért lenne érdekes, mert ugye egy filmünk már egy szűkített listán ott volt, ugye a rövidfilmes kategóriában nem jutott be az ötbe, ugye Tóth Barnabás Susotás című filmjéről van szó, nagyon sokáig, két hétig körülbelül kint volt az interneten, és remélhetőleg egyébként majd mozikban is kísérőfilmként lehet vele találkozni. Hát ami meg szerintem a világ egyik legnagyobb botránya, hogy a 10-15 éven belül nem készül olyan film, mint Milorad Krisztics, Ruben Brandt a Gyűjtő című alkotás, aminek legalább a nominálásig el kellett volna jutnia, ehhez képest botrányosan közepes, sőt, hát kifejezetten gyenge.
Ugye filmek. Ez egy egész estés rajzfilm és nagyon van. Mérges is voltál, igen. Mert az elején mondtad, abszolút, hogy ez az egy...
Abszolút, tehát hogyha valaki mondjuk magyar animációba akar szintet hallani, akkor mondjuk a 70-es évekből a János Vitéz, amit egyébként Hollywood lenyelt, tehát nem akart róla tudni, megvették a forgalmazási jogát, majd nem mutatták be.
Ó, milyen kedvesek.
És 80-as években mondjuk a Macskafogó. Tehát azt meg egyszerűen irigykedve nézte Hollywood,
nem, hogy... Nem lehet, hogy ez az amerikai ízlésnek egy kicsit sok volt?
Nem, megmondom, miről van szó. Arról van szó, hogy a nagy amerikai animációs filmgyártó cégek egyszerűen úgy gondolják, hogyha ez egy amerikai film, akkor nekik legalább egy filmmel a jelölt filmek között jelen kell lenniük, a Disneynek, a Pixarnak, a Dreamworksnek, a nem tudom én kinek. Most ezek mellé még becsúszott egy nagyon jó amerikai, picit japán vegyes filmként, ugye a Wes Andersonnak az évek óta készülő Kutyák szigete, és nyilván valami, tehát nagy reklamálás lett volna, hogyha nincsen japán. Na most könyörgök azért, hatalmas nagy filmgyártó nemzetek, tehát Kanada, Európában Magyarország, Franciaország, Lengyelország maradnak ki ebből a szórásból. Szóval,
akkor még megint visszajutunk oda, amit mondtál, hogy ez egy amerikai filmdíj. Mi azt igen, gondoljuk, hogy igen. Nem, de az amerikaiak igen. Meg úgy gondolják, hogy
igen,
ez az övöké.
Igen, de ezt nagyon jó lenne átgondolniuk, mint ahogy egyébként egy csomó kategóriában tettek gesztusokat. Tehát ugye most már nem csak a legjobb idegen nyelvű film kategóriában, egy spanyol film volt a legnagyobb esélyese, vagy az egyik legnagyobb esélyese a fő kategóriáknak, ugye Cuarón Róma című filmje. A lengyel Pawlikowski ott volt a legjobb rendező díjára jelölve, a film operatőre jelölve volt, nem csak a legjobb idegen nyelvű filmként futotta, de hát mondhatnám egy néhány évvel ezelőttről a Polanskinak az Ongorista című filmét, ami ugye francia, lengyel talán koprodukció volt, és ugyanúgy a nagy kategóriába bejutott, tehát hogy jutnak be a nagy kategóriába is már nem európai filmek, és lám idegen nyelvű filmet is képes az Amerikai Filmakadémia, legalább a jelölés
akkor a rajzfilm lobby sokkal erősebb.
Igen, 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 tehát hogy kategóriánként is óriási problémák vannak.
Azért ezt elmondanám, hogy aki nem látta még, és meg szeretné nézni Szombathelyen, pénteken újravetíteni fogják a Savária moziba.
Már micsodát?
Ruben
Brandtot. Hát igen. Kis igazságtétel akkor ezek szerint
igen, tehát meg lehet
Rudinak ehelyről is gratulálunk, hogy jó érzékkel szerkesztik a műsort a Savária moziba, ez egy nagyon jó dolog, hát alig lehetett levakarni ősszel a mozi műsorról a Ruben Brandtot, tehát mindenki tisztában volt vele, hogy itt egy elképesztő
akkor legalább egy három mondatban mondd meg, hogy, vagy mondd el a hallgatóknak, hogy mitől szuper ez a film.
Hát egyrészt attól, hogy egy nagyon közönségbarát története van, azzal együtt is, hogy egy ilyen lélektani nyomozósdi a dolog, de ha valaki kedvet akar kapni, akkor azt mondom, hogy egy animációs James Bondot fog látni, amiben műkincstolvajlás, festménytolvajlás zajlik, és egyébként éppen több embernek a terápiás gyakorlata is ez a műkincstolvajlás. Ilyen töménységű és egyébként kibírható, tehát lazán, szépen, stílusosan elővezetett okosítást, kreativitást, művészettörténeti utalgatásokat és vizuális gyönyörködtetést. Tehát egyszerűen egy vizuális orgia. Ugye ő egy ilyen sokféle műfajban utazó képzőművész, a Milorad Krstić, azt hiszem, hogy szerb származású, de a rendszerváltás magasságától Magyarországon alkotó művész. Tehát egy elképesztő kvalitású film. Tehát a közelében nincsen a jelölt filmek többsége.
Akkor látom, ráadásul sikerült neki az, ami a nagy filmeknek, hogy több rétegű, tehát mindenfajta igen, nézőközönségnek igen, tud van, adni valamit, mindenki annyit fogad be belőle, amire képes, de mindenkinek ad valamit, amire azt mondja, hogy ez jó. Tehát mindenkinek érdemes
látva
megnézni.
Egyébként a felhozatalt, nyilván ugyan nagyjából az év végére, azt mondtam, hogy hát minimum a nominálás meg lesz, hát az sem lett meg. Itt ugye beszélgettünk előtte, a jelölés bejelentésének délutánján még nagyon komoly esélylatolgató szakmai lapokban a legesélyesebb százalék alapján a legesélyesebb három között ott volt a Ruben Brandt, ezt képest az ötben se sikerült beverekednie magát.
Sírjunk egy kicsit, hogy szegény igen, magyar igen, nemzetet igen, megint igen, elnyomták, igen. Jaj, de ez ebben...
De most itt, tehát itt most nem egy ilyen erre. Nemzeti sérelmi nem, politika ez lenne ez, hanem a minőség melletti kiállás abszolút.
Ez esetben igazunk
és
is
egy
van.
Közönségbarát minőség melletti kiállás, így van.
Ha már a magyar dolgokról beszéltünk, ugye a magyar még egy dolog fájt.
Ja igen, hát ez meg ugye ezt előre nem lehetett, ugye ez nem is gondolta az ember, hogy ez meg fog történni, bár utólag aztán szerintem a magyar sajtó szépen összerakta, hogy mi történhetett. Ugye mindig van egy blokk, akik szokták nézni akár felvételül is a közvetítést, tudják, hogy a vége fele egyfajta gesztusként megemlékezik a film szakma, és ez nagyon érdekes, hogy ott aztán nincsen válogatás, tehát az egyetemes szintű mozi és filmművészet halottairól, tehát akiket elvesztettünk
abban az
a
évben.
Legutóbbi Oscar-díjosztás óta. Hát elképesztő névsorok vannak, ugye? És hát Andy Vajnának ebben a bizonyos blogban nagyon-nagyon ott lett volna a helye. Különös tekintette, hogy ő ugye amerikai karriert is futott be, és hát az utóbbi években pedig azért elég jelentős magyar életfilmes életműve is van. Ehhez képest kimaradt. Na most lehet tudni, hogy mi történt.
Na mi történt?
Hát az történt, hogy az Amerikai Filmakadémiának erre fel kellett volna hívni a figyelmét. Nem azért, mint hogy ők ezt nem tudták volna, de azért egy ilyen Oscar gálának a műsora, a protokoll, ugye pont a botrányok miatt, amiről majd talán beszélünk, hogy mennyi mindennel volt terhelve a szervezés időszaka. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy valaki jegyzeteli az Amerikai Filmakadémiánál, hogy hát majd kinek kell szerepelni ebbe. Nem kellett volna ebben olyan automatikusan megbízni, és ez nem a Timikének a dolga lett volna, hogy
hanem
ő szóljon.
A
Magyar Nemzeti Filmalap oldaláról kellett volna legalább egy telefont megereszteni, hogy A Magyar Nemzeti Film Alaptól beszélünk, amit egyébként tudjátok, srácok, az az Andy Vajna vezetett, aki egyébként nektek is hősötök, mondjuk a 80-as évek karókocég.
Főleg azért, mert ilyen hős filmeket rendezett.
Abszolút, tehát hogy nem kispályás emberekkel
nem
dolgozott.
Nem rendezett, bocsánat.
Elképesztő volt, ugye, amikor a nekrológba a filmlistát olvastuk. Most legyen erről bárkinek bármilyen véleménye, de hát ő egy kikerülhetetlen filmproducer volt, egy nagyon komoly életművel, akkor is, hogyha a cég egyébként ugye a 90-es évekre csődbe is ment, meg fel is számolt.
Igen, mert ugye lehetett tudni, hogy Amerikában a céggel voltak problémák. De hát ez...
Tehát egy jellegzetesen 80-as évekbeli karrier volt az övé, már hogy a filmes része, az igazi nagy csúcs időszak az egy ilyen tipikusan 80-as évekbeli dolog volt. Tehát ez így fura, de még egyszer
nekem
mondom,
az
hogy...
az is eszembe jutott egyébként, hogy lehet, hogy szegényem túl késő halt meg. Tehát, hogy lehet, hogyha ez tavasszal történik, ja, és nem ilyen közel az Oscarhoz, akkor, tehát lehet, hogy ezt a protokoll listát már elkészítették.
Megmondom, szóval nagyon érdekes, nem tudom, melyik oldalon olvastam. Tehát, hogy az a probléma, hogy ugye Andy Vajna szólhatott volna, tehát ha ő fölveszi a telefont, akárki van a vonal másik végén, akkor a saját halálhírét azt be tud, csak egy pont ő nem tudott ugye ezügyben intézkedni, tehát ezt valaki másnak kellett volna a kezébe venni. Ha megtörtént ez mégis, mert nem tudhatjuk, hogy volt-e ilyen jelzés, majd nyilván lesz sajtó, aki rákérdez erre, hogy akkor volt-e hivatalos jelzés a film alap részéről. Mindenesetre most ott úgy tűnik, hogy az utódlással vannak elfoglalva, hogy éppen múlt heti hír, hogy Orbán Viktor magához rendelte Havas Ágnást, és hogy változások lesznek a nagy kuratórium felállásában. Vannak tippjeim, hogy kik fognak röpülni, de ezt most nem ehelyett fogjuk megtárgyalni.
Ezek szerint van némi félelem is benne, de azzal kapcsolatban, hogy az a fellendülő korszak, amit mégiscsak Andy Vajna létrehozott a magyar filmiparban az utóbbi években, annak annyi lesz.
Van, a Havas Ágnes nekem egy abszolút garancia, mint hogy az egész filmszakmának ezt mindenki egyébként Andy Vajna a Havas Ágnes korszaknak tekinti, tehát teljesen egyértelmű, hogy az ő kezében nagyon jó kezekben van a magyar filmszakma, de ha a Nemzeti Kuratóriumhoz hozzá fognak nyúlni, ott akkor nagyon kell látnunk a neveket, hogy abba a garanciát tudjon majd látni a magyar filmszakma. Ez csak egy hosszú zárójel volt, hogy Andy Vajna mennyire hiányzik a magyar filmszakmában. Mondom ezt úgy, hogy egyébként mondjuk az oligarha működéséről nagyon erős és nagyon lesújtó véleményem lenne, de mint filmes szakemberről abszolút pozitívan tudok én is nyilatkozni, azzal együtt, hogy nyilván vannak gondok a Nemzeti Film Alap működésével, de hát az elmúlt 4-5 év az magáért beszél.
Hát félő, hogy esetleg ugyanúgy a többi művészeti és tudományos intézmény sorsára mert most nagyon beindult egy nagyon erős bedaráló folyamat.
Miközben ugye probléma nélküli terület volt,
hát
pont az Andy Vajna személye miatt egyébként.
Nagyon megfelelő szuperemberek lehetnek, akik már fenik a késüket és a tollukat, hogy betöltik ezt a
szerepet. Lehet bizonyítani, erre szokták mondani, lehet utána csinálni. Már azon a szinten nyilvánvalóan. Igen, hát szóval igen, ez a másik vonatkozás.
Na, ezzel a magyar részt azt hiszem, hogy meg is beszéltük, akkor térjünk vissza magára az Oscarra úgy egészébe. Ugye régóta mondják, hogy meg kéne reformálni magát a díjátadót, mert túlságosan a reklámok, meg a reklámszünetek áldozata lett, hogy nagyon rövid a műsoridő, ahhoz képest egyre több díjat osztanak
ki. Sokkal az átadni való az információ,
igen,
fel kell vezetni a jelölteket.
Lassan már így gyors futásba kéne a színészeknek és a színésznőknek.
Ugye első ízben limitálva volt a köszönőbeszédeknek az ideje, és a súgógépnél jelzés jött, hogy kicsit be kéne fejezni, de gyorsan még akkor apukának, anyukának és a felmenőknek megköszönni. Tehát, hogy ha viccelődni is akar valaki, meg egyébként mindenkinek köszönetet mondani, aki egyébként megérdemli, akkor ha ezt minden díjnál mindenki megteszi, akkor az nagyon hosszú.
Pedig ugye jó néhány emlékezetes Oscar-díj átvevő beszéd volt, tehát azért ezeket eltüntetni.
Most is sikerült azért vaskosakat mondani, tehát ugye két dolgot majd mindenképpen kiemelünk, ugye a legjobb színésznőnél ott ez egy nagyon érdekes gesztus történt, és hát Spike Lee az Amerikai Filmakadémiával szemben továbbra is úgy tűnik, hogy tudja, hogy a gatyájában milyen van, és ő azért odavágott Trump elnök úrnak, aki a Twitteren már ugye estére vissza is üzent.
Nem hagyja ő annyival dolgokat.
Azt nem egészen érti.
Milyen szorgalmas hogy... ember, állandóan
igen. Azt se értem, hogy tehát egy amerikai elnök kezéből miért nem lehet kivenni
a közösségi
médiát, elnézést, tehát hogy a telefonja miért van nála, az nagy kérdés a szolgálati idő alatt, tehát ő neki hivatalos csatornákon kéne a világgal kommunikálnia, nem pedig a közösségi médián keresztül. Tehát, hogy nagyon érdekes korszakában vagyunk a világnak, azt kell, hogy mondjam. Ugye itt egy nagyon komoly pengeváltás. Igen,
lassan elmegy valamelyik Amerika által ellenőrzött területre, vagy háborúba, és maga rugdalja segbe az ellenséget, igen. Már elnézést.
Igen, hát mindenképpen. Úgyhogy Spike Lee,
a falat Mexikó
Spike Lee azért oda dőrentett, és hát ezért volt nagyon érdekes ugye a Róma jelölése, mert hát egy mexikói filmről van szó, tele ismeretlen, nekünk és az amerikaiaknak ismeretlen mexikói színésszel, spanyolul beszélnek, a 70-es évek elejé Mexikóváros, meg a vidéki Mexikó a színhelye a filmnek. Ez annak az embernek az elnöksége alatt, aki most éppen az amerikai kormányzatot akarta csődbe vinni, mert hogy nem adnak neki pénzt a falra. Azt, amit kitalált a helyet, ugye a rendkívüli állapotot, az ellen most már több mint 20 állam perli a központi kormányzatot. Szóval eszelős dolgok zajlanak.
Ez nem fogja zavarni különösebben, mert ő falat akar húzni Mexikó is.
Látjuk, hogy miért közé. Nem. Tehát innen már érezni lehet, hogy miért nem vállalták be a Róma csúcsra futtatását, amit megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna, hogy ez meg fog történni, hogy a Róma itt nem fog labdába rúgni. Vagy,
és azt mondod, hogy nem merték kihozni
hát én, győztesnek? Igen, és azt gondolom,
ha már az amerikaiak is félnek, már ne haragudj, akkor hova jutunk?
Ez mindig is megvolt, tehát hogy ugye pont a nagyon politikus, vagy nagyon világosan politizáló üzenetű könnyen olvasható üzeneteket fölvonultató vagy vívő filmek mellett nem mindig mert kiállni az Amerikai Filmakadémia, de most az történt, hogy a három legjobb film mellett nem bírt kiállni, mert ugye nem lehetett előre megmondani, hogy a Róma vagy a kedvenc, ugye egyforma jelölés számuk is volt, 10-10 jelölésük volt, tehát a kedvencet sem merték bevállalni, és nem merték bevállalni hasonlóan politikai okokból vélhetőleg az Alelnök című Adam McKay filmet, ami ugye Dick Cheney-ről, a fiatalabb Bush alelnökéről, életrajzi film róla, arról az emberről, akinek az iraki háborút és tulajdonképpen az iszlám államot köszönheti a világ. Miközben ő nyilván az amerikaiak és a nyugati demokrácia megmentőjének hiszi magát.
Szóval jól elrontotta.
Hát eléggé, ez a három film, tehát ennek a három filmnek valamelyike kellett volna, hogy kapja a díjat. Nagyon tisztességes minőségi darab a Zöld könyv, de egy régi típusú, ilyen papamozia típusú ügy. Annyi, hogy mellette szól, hogy a fekete tematikába illeszkedik, ugye Don Shirley jazz és klasszikus zongorista életrajzi filmje, egy nagyon igazi, ilyen meleg, humánus mozi, de hát azért a Spike Lee filmjével együtt inkább közepeske. De akkor ezek még mindig legalább ezeket, hogy miért voltak ott a legjobb kategóriákban, az, hogy a Fekete Párduc mi a fészkes fenét keresett ott, és főként a Bohém Rapszódia, mint film.
Amiről mindenki mondta, még az átlagnéző is, hogy ez egy
nagyjából 700
film.
Ezer magyar honfitársunk lelkébe gázolunk bele. Szeretnénk őket megnyugtatni, hogy értjük, hogy miért mentek el a mozira, és értjük, hogy miért mentek el többször esetleg.
Mert szeretik a Quint.
Szeretik a Quint, és egy nagyon jó színészi alakítást látnak, aminek azért a minőségéről érdemes lenne vitázni, hogy mennyiben értelmezte az által eljátszott karaktert, és mennyiben utánozta Freddie Mercuryt, mert hogy az Alelnök címszerepében Christian Bale értelmezi is Dick Cheney-t. Tehát ez a minőségi különbség kettőjük játéka között, de hát ott
szóval,
meg...
Te azt mondod, hogy az egyik megtanult egy koreográfiát.
Igen. Tehát, hogy nagyon félreértések elkerülse véget, ez egy elképesztő színészi teljesítmény. Címszerep több mint 2 óráig lényegében folyamatosan vásznon lenni, És most nem arról beszélünk, hogy milyen sok sebből vérzik a forgatókönyv, és mennyi történelmietlenség már, hogy a Queen sztoriához méltatlan dolog van benne. Ezt már kitárgyalta a magyarországi kritika is, ezt úgy nagyjából a Queen rajongók is.
Erre azt mondták, hogy nagyon beleszólhatott a Queen zenekarnak.
Igen, az életben lévő tagok, stb. Tehát tudjuk, hogy milyen problémák voltak. A Golden Globe...
Közben mondják nekünk, hogy ne legyen szünet. Nem, lesz, nem is akarunk nem lesz, szünetet nem tartani. Lesz. Nem lesz szünet, nem igen. Lesz. Zavarnak
tehát
itt
hogy,
bennünket, igen.
Hogy visszatérve, hogy a Christian Bale és a Rami Malek alakítása között ez a minőségi különbség. Ugye a Goldenon nem kellett eldönteni ezt a kérdést, mert ott az egyiküket az egyik színészi, másikat meg a másik színészi kategóriába díjazták, pont fordítva, mint ahogy kellett volna, tehát, de ez meg a Golden Globe jelölőknek legyen a problémája, hogy miért oda tették a filmeket ahova. Úgyhogy végül is nem szólhatunk, mert Rami Malek személyében jó helyre ment a díj. Hát ugye az a szitu, mint szegény Leonardo DiCaprio, aki a Wall Street farkasáért nem kaphatta meg. Hát egy évvel később megkapta nyilván egy másik hatalmas színészi teljesítményért, de történetesen abban az évben, amikor ő a Wall Street farkasával csúcsra érhetett volna, akkor jött egy Matthew McConaughey, akit nem lehetett abban az évben egyszerűen beelőzni. Ez ugyanaz, mint szegény Cristiano Ronaldo, hogy lehet, hogy ő lehetett volna minden idők egyik legnagyobb focistája, csak hát egy még nagyobbal egy időben van pályán.
Hát tudod, az életpekje. Azt mondd meg nekem, hogy Christian Bale-nek a szerepértelmezéséhez, vagy egyáltalán a színészi játékájához feltétlenül kell, hogy ő hol hízzon, hol fogjon. Tehát egyszerűen
ugye
ez egy ilyen igen, berögzült, igen, igen. Nem tudom.
Sokan ismerik szerintem a bennünket hallgatók közül is az Actors Studio nevét. Ugye ez egy nagyon régi amerikai színész trenírozási és részben színészvezetési gyakorlat, ugye a Stanislavski módszernek az amerikai meghonosítása a Lee Strasberg révén. Ugye Marlon Brando-tól lehetne sorolni az Actors.
Még Marilyn Monroe is
igen, 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 meg hát a mostani nagy öregek, tehát a De Niro, az Al Pacino és a többiek, és hát ugye ennek egy legendás ilyen most már középkorú képviselője a Christian Bale. Itt ez nem ügy, hogy fogyni 30 kilót, fölhízni 40-et, tehát hogy akár egy-két éven belül is. Ugye maga Matthew McConaughey is, ő is ez a fajta mentalitás, de mondjuk Christian Bale egy ilyen elképesztő, tehát hogy csúcsra járatja, tehát eszelősségig viszi néha a professzionális felkészülést.
Igen, hogy ez már, tehát más ezt ilyen vadul nem
csinálja. De még egyszer mondom, hogy tessék majd megnézni, mert ez az egyetlen film, ami csütörtöktől már fut Magyarországon, de még nem ért le vidékre, ez a zöld könyv nem ért le, az alelnök az itt van, bocsánat, az itt van, és Szaváriában is megnézhető az alelnök, mindenkit biztatunk, hogy ezt tegye meg, és akkor lehet látni a különbséget, hogy a Christian Bale nagyon komoly dolgokat gondol a játékán keresztül a Dick Cheney karakteréről. Itt nem egyszerűen a gesztusok, a beszéd stílusa, a beszédhibák, az affektálási mód, a jellegzetes kézmozdulatok és a szájszögletnek a görbítése, meg egyszerűen nem csak ezeket veszi át. A Rami Maleknél azért nagy, a filmidő jelentős részében azért inkább csak külsődleges azonosulást érzünk.
Ugye az a probléma ezekkel az életrajzi vagy megszemélyesítő filmekkel, hogy tényleg sokszor a néző beleesik ebbe a csapdába, hogy azt mondja, jaj, hát pont úgy néz
igen,
ki.
Igen, igen,
ja,
igen.
És attól
igen,
ettől úgy igen, elájul, hogy, igen, hogy azt igen, gondolja, hogy egy film maga ettől jó lesz.
Hogy jó. Pedig, igen. De félrejtesen, hogy nem beszélnénk le senkit a Rami Malek rajongásáról.
Ja, nem.
Rendben van a srác alakítása.
Csak valamiért mégis leesett a színpadról.
Igen, igen, hát hogy mondjam, váratlanul érte, nagyon fiatal még ő, tehát azért.
Mennyi idős?
30-37 uh-huh, körül talán, uh-huh, tehát hogy viszonylag fiatal, de a Christian Bale azért egyértelműen idősebb, tehát ő nagyjából az ezredforduló óta ott van, az meg azért lassan 20 éve, hogy volt.
Tehát annyira örült,
igen,
hogy,
igen, igen, igen,
hogy örömében mellé lépett.
Úgyhogy ennyi, és akkor most, ha már belevesztünk a színészi díjakba, szóval az egyik dolog, amit az Amerikai Filmakadémiának most már nagyon-nagyon át kéne gondolni, hogy és mondjuk pont a női fődíja, a színész, legjobb színésznő díja lesz egy jó példa. Szóval, hogy Olivia Colman mi a fészkes fenétől főszereplője annak a filmnek, hogyha az Emma Stone és a Rachel Weisz pedig csak mellékszereplő? Ez egy három főszereplős film. Könyörgöm, ezt az Amerikai Filmakadémián most már egyszer és mindenkor el kéne dönteni.
Hogy ki a főszereplő és a mellékszereplő?
Igen, tehát ugyanez a férfi mellékszereplő Oscar-díját kapó Mahershala Ali-nál, ő mi a fenétől mellékszereplője a Zöld könyvnek, és mitől főszereplőbb a Viggo Mortensen? Tehát ez most a jelölések szintjén egy értelmezhetetlen dolog.
Nem lehet, hogy itt is taktikázás folyik?
Nem tudom, tehát erre az Amerikai Filmakadémiának valami megoldást kell találni, vélhetőleg egyébként az ilyen esetek kezelésére kellene megemelni minden fő kategóriában a jelölhetőség számát, ahogyan megtették egy nem egész 10 éve a legnagyobb kategóriában, ugye ott 10 filmet lehetne jelölni, majd belemehetünk abba, hogy totálisan értelmezhetetlen, hogy 2018-ban miért csak 8 filmet láttak érdemesnek, úgyhogy ebből 2 botrányosan gyenge a fődíj szintjéhez, elvárt szintjéhez képest, ugye a Fekete Pándorc meg a Bohém Rhapsody, de ezt mondtam, és miért nincs ott legalább jelölés szintjén a tavalyi év egyik legjobb amerikai mozija, az Armstrong meg az Apollo program, ugye az első ember.
Az első ember.
Nem, értelmezhetetlen dolgok ezek. Tehát
amelyik
nem...
megint egy olyan film, hogy mindenki számára
abszolút,
érthető,
így van,
többszintű.
Így van, és egy nagyon-nagyon minőségi, véletőleg a Ryan Gosling egyik. A Ryan Gosling miért nincs jelölve legalább a legjobb színészik. Szóval,
ráadásul egy amerikai hőstörténetet dolgoz fel, de, tehát hogy minden klaffolna.
Egy picit a tavalyi évre szeretnék visszautalni. Ugye a 3 óriás plakát Ebbingbennek volt 2 jelentős férfi mellékszereplője, ugye a Sam Rockwell, aki a szemétrendőrt játszotta, és a film felénél meghaló Woody Harrelson, ugye a rendőrfőnök szerepében. Szóval az Amerikai Filmakadémiának át kéne gondolni, hogy annyira katasztrofális újítás lenne az, hogy például megosztva kiadnak díjakat, hogy ne kelljen eldönteni. Szóval a Sam Rockwell is jó, meg a Woody Harrelson is jó, ne kelljen már eldönteni. Tehát itt például most, tehát hogyha nem az Olivia Colmannek adják a legjobb színésznőit, hanem a mindenki által vált Glenn Close, akkor valószínűleg, hogy a kedvencből a másik 2 színésznő közül valakinek oda kellett volna adni. Micsoda igazságtalanság már az, hogy mondjuk Rachel Weisz megkapja, Emma Stone meg nem, vagy fordítva. Uh-huh. Szóval ezeket, és ilyenek többször voltak
az a
már.
Kérdés, hogy minek tekinted? Ha egy sportversenynek tekinted, akkor ott csak egy győztes van, és ritkán van holtverseny.
Igen, de még egyszer mondom, hogy most a kedvenc szerintem pont jó példa rá, ez egy 3 főszereplős film. Mitől van falsúlyosabb teljesítménye az Olivia Colman oldalán? Azért, mert ő játssza az Anna királynőt. Azért, mert a szerepe szerint ő a királynő, attól lesz a színésznő főszereplő, a
hát
másik
drágám.
2 meg
mellé. Hát ez szerintem teljesen érthető, hát a királynő a főszereplő.
Majd az adás végén bemondjuk az Amerikai Filmakadémiának a telefonszámot, és akkor adok nekik tanácsot, hogy jövőre hogy kell megreformálni a díjat.
Figyelj, ez nagyon jó ötlet, írnod kéne
igen,
nekik,
igen,
és
igen,
ezeket
igen,
a gondolatokat igen, leírni, igen, angolra átfordítani, igen, és hát, ha ezért még nagyon sok pénzt is
így
kapnánk,
van, gyanítom,
a nyugat finanszírozását ezzel megoldani. Oldanák,
igen, igen,
neked
abszolút,
is jutna
abszolút,
egy csomó. Hát
abszolút,
ez isteni ötlet. Ezen gondolkodni fogunk.
Mindenképpen.
Ez na az jó. Adás már ezért megérte.
Már ezért igen. Megérte, ugye. Na, szóval, hogy ilyen problémák vannak. Hát úgy nagyjából szerintem, ugye, hogy nagyjából már végigmentünk a nagyobb díjakon. És hát akkor mondjuk...
A kisebbeket meg kihagyjuk, mint az Oscar díját.
Igen, a pisi szünetre meghagyjuk.
Mert ugye az egyik problémájuk...
Visszakoztak, 2 nap alatt visszakoztak, szóval azért azt, de egyáltalán, tehát hogy ekkora bakit, tehát hogy az operatőri díjat majd reklámszünetbe fogjuk átadni. Egy filmdíj esetében az operatőr az És ehhez képest, amiket sminkest majd átadunk, tehát ez nagyon kemény. Tehát ez
meg
nagyon
egyáltalán
kemény.
Micsoda megalázó az, hogy valakit azt mondják, hogy te a reklámszünetben kapod a díjat.
Igen,
hát akkor
igen. És majd az összefoglalóban bent leszel egyébként az ismétlésben.
És ez a reklám, én tudom, hogy a pénz minden, de ez például megőrít, hogy mostanában nívósabb csatornákon is azt tapasztalom, hogy megy a film, egy mondat végét nem várják meg, hanem egyszer csak és benyomódik a reklám mindenfélét keresztbe vágva. Régen azért volt
nem minden csatorna csinálja, mert van, ahol legalább ezt betartják, hogy mondjuk jelenet végére tesszük
a reklám vagy mondat
szünetet,
végére.
Vagy mondat végére minimum. Igen. Na, hát és elérkeztünk egy másik problémához, amit az idei év termelt ki, vagy mutatott meg nagyon jól, ez pedig ez a legjobb idegen nyelvű film problematikája. Illetve ugye, amit többen itt ilyen Hollywoodra leselkedő veszélyként értelmeztek a jelölések időszakában, hogy ugye ez a bizonyos Cuarón film a Róma, a Netflix nevű stream szolgáltató által finanszírozott film. Nem tudom, hogy mi a fenének kéne ettől bárkinek ijedeznie. Itt most összesen annyi történt, hogy a Netflixnek éppen sok pénze van. Ezt szeretném mondani, hogy ez nem lesz így már akár jövőre sem. Most éppen
miért?
Egy...
nem jött be?
Nem, a Netflixnél nagyon komoly likviditási problémák vannak, pont az ilyen kiköltekezések miatt, tehát elképesztően gyorsan nőtt túl nagyra a cég, és pont az ilyen típusú egyébként a saját üzletük, tehát magának a stream megosztó szolgáltatásnak a globális bevezetésének a reklámjaként igazoltak ők le most nagyon nagy nevű rendezőket, csak úgy jelzem, hogy a Coen fivérek is jelölve voltak ugye több kategóriában egy ilyen Western epizód füzérrel, az is Netflix film, és a Velencei Filmfesztiválon egy harmadik jelentős rendezőnek is volt Netflixes filmje. Ne ijedjen már meg szerintem Hollywood ettől, a verseny az, ezt Amerikában tudni kell a szabad piac hazájában, a verseny az csak jót fog tenni a mozispiacnak, annak a mozispiacnak, ami mondjuk a Walt Disney meg a Marvel őrület miatt az utóbbi 8-10 évben amúgy is egyre silányabb, és egyre egyformább filmeket termel, hogy összetehetné a filmszakma a kezét azért, ha megjelenik egy ilyen piacképes, nagyon ütős új szereplő, mint mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt az HBO, ahogy föllépett, most már nem csak a sorozatok, hanem
a
filmek területén is, ettől nem pánikolni kell, hanem versenyezni kell, le kell nyomni a Netflixet a következő évbe. Az másik kérdés, hogy azt a dolgot rendeznie kell Hollywoodnak, meg a filmforgalmazóknak, meg a Netflixnek egymással, hogy a fenébe van, hogy a Netflixen futó filmek nem jutnak el a moziba. Egyébként, tehát, hogy a...
Ezt a forgalmazók nem akarják, vagy a Netflix nem akarja?
Hát ugye az van, hogy minden forgalmazó mögött filmstúdiók is állnak, tehát itt tulajdonképpen a filmstúdiók közötti vetélkedésről van szó, de kölcsönösen engedményeket kéne tenni, tehát ez nem fog menni, ez nem zéro összegű játszma. Ezt win-winre kéne kihozni, ráadásul háromszoros win-winre, hogy a stúdiók is nyerjenek, a stream szolgáltató is nyerjen, meg a közönség is nyerjen. Tehát, hogy, és mondom, a forgalmazó cégek piacán mindenki megtalálja a réseket, ahova be lehet még csúszni. Szóval ezzel gond van, és hogy egy picit ekézzem a Netflixet is, szóval azért az a kapzsiság ne továbbja, hogy a filmünk iszonyat nagy kampánnyal bejut a legjobb kategóriába, és nem tesszük meg azt a gesztust a világ többi részének, hogy kivonjuk a legjobb idegen nyelvű film kategóriájából a filmet. Annyira nyerni akartak, hogy ezt a gesztust nem tették meg, és ez persze nem csak a Netflix problémája, szóval hogyan van az, hogy a legjobb film kategória az 10-10-es lista, és a legjobb idegen nyelvű filmen meg az amerikán kívüli világ osztozzon meg 5 helyen. Szóval ez nagyon nincsen arányban, ugye nagyon erős az európai mozi, mindig van valami erős távol-keleti mozi, és most már jönnek föl az ázsiai országok, néha befut valami Dél-Amerikából, néha Ausztrália, Új-Zéland dob egyet, a következő egy-két évben hozzá kell szokni, hogy majd Afrikából jönnek jelentős darabok. Szóval biztos, hogy az az 5 hely az úgy egyébként az amerikán kívüli világnak úgy elég. Szóval ezeket kéne átgondolni, ehhez képest szerintem ezredrangú kérdés, hogy van-e állandó műsorvezető, meg hogy a pisi szünetbe adjuk át a díjat, vagy nem. Ezekhez képest ezredrangú kérdések, hogy ki kéne találni, hogy mi a fészkes franc a 21. század második évtizedének végén az Oscar díj. Uh-huh. Tehát ha a Velencei Filmfesztivál tudott bátor lenni, és a Netflixes filmeket beengedte, szembe Berlinnel meg Cannes-nal, ahonnan elzavarták őket, akkor az Amerikai Filmakadémia is vegye most már a fáradtságot, hogy átgondolja ezeket a dolgokat.
Látod, ez furcsa, amit mondasz, mert ők a klasszikus filmek védelmébe tették ezt, hogy kizárták őket. Azt hiszem, hogyha te szintén imádod a klasszikus filmeket, tehát ezzel abszolút, nincs probléma, abszolút. És azt mondod, hogy ettől aztán egyáltalán nem függ.
Oké, de könyörgök, szóval, hogy a Netflixes film, a Róma, de a 2018-ban föltámad a neorealizmus, azt tudom neked mondani, egy míves, fekete-fehér mozi, hogyha nem látnám, hogy ez 2018-ban készült, akkor simán készülhetett volna az 50-es évek Olaszországában is. Ez egy neorealista mozi, hibátlan neorealista mozi, és egy gyönyörű szerzői film. Tehát érted, hogy egyik oldalról háklizunk, hogy jön a trónkövetelő stream szolgáltató, mit és keresnek, az olyan, hogy az nem a klasszikus a mozi, és... nem a uh-huh. hagyományos recept. Másik oldalra meg könyörgöm, hát azért ez mégiscsak Cuarón, a nagy mexikói triónak az egyik rendezője. A Coen fivérek, már elnézést, de amerikai független filmesek 1000 jelöléssel és jelentős díjakkal a hátuk mögött, és a Paul Greengrass volt, az angol Paul Greengrass volt a harmadik, aki meg ugye erről az Utolja szigeti, a norvég mészárlásról csinálta a másik tavalyi mozit. Szóval, hogy itt nagy nevek szerződnek le a Netflixhez, tehát művészetet pártol a Netflix.
Talán pont azért, mert a nagy stúdiók már annyira biztosra mennek, hogy nem engedik őket igazán alkotni.
Ezekről a kérdésekről kéne beszélni, mert még egyszer mondom a nézőknek, hogy lehet, hogy a celebhíradók szintjén állati fontos, hogy a Rami Malek most leesik, meg hogy a köszönőbeszédekkel mi van, meg hogy kinek milyen a toalettje, meg hogy van-e állandó műsorvezető, vagy nem, megmondom őszintén, ez engem nem érdekel. Tehát ez a receptúra, hogy tulajdonképpen minden díjat tehát azok konferálnak föl, akik utána átadják, meg hát jó, ott vannak a bosszúállók csapata, azért mégis majdnem nagyjából teljes létszámban ott volt. Tehát ez szerintem például jó megoldás. Nekem nem hiányzik egy vicces állandó műsorvezető.
Meg aki nem vagy vicces, vagy nem.
Vagy nem, meg az se hiányzik, hogy bárki ekkora terhet vegyen a vállára az amerikai showmenek, meg tévés, meg filmes személyiségek közül. Szóval ez a receptúra valószínűleg múlt idő. Majd lehet, hogy majd lesz egy olyan év, ahol majd megint valakire rá lehet osztani ezt a... De ezekhez nem kéne görcsösen ragaszkodni, de ezeket a kérdéseket át kéne gondolni.
Egyrészt akkor azt várod, hogy Amerika kicsit lépjen ki a saját amerikai gondolkodásából, és fogadja el, hogy a világ nem csak Amerika.
Igen.
Ez
igen.
Nehéz, mert az amerikai embereknek van egy ilyen világos, gondolkodásuk, hogy vagyunk világos, mi, van a világ is, de az ott valahol, mi, Amerika,
igen, de
Amerika.
Ez tök természetesen így lesz. Tehát azért 1500 filmet megcsinálnak évente Hollywoodban, azok között nyilvánvalóan egész egyszerűen csak a piaci túlsúly, a hagyományok, a presztízs okán az Egyesült Államok filmgyártása mindig is jelentősen képviseltetve lesz. Szóval a globális világ az globális világ, ezt meg az amerikaiaknak kéne elfogadni, hogy ez valamikor egy amerikai díj volt, egy globális világ, tehát egy globális világhoz kéne hozzámérni ezeket a reformokat, és ugye egy csomó olyasmi is feszítette az elmúlt években az Oscart, amit most már azért elkezdtek kezelni, tehát ugye ez a fehér-fekete, vagy hát fehér és színes problematika. Ugye...
Egyre inkább a magyar politikánál járunk. András, ezeket a mondatokat mindjárt kivesszük, és megírjuk egy publicisztikába.
Lehet,
hozzá kellene szokni a globális világhoz.
Ez nem a liberális hasfájásunk, vagy nem tudom, micsodánk mondatja velünk, de kétségtelen tény, hogy például a fekete filmeseknek, színészeknek, rendezőknek, forgatókönyvíróknak most már egy egészen minőségi vadi új hulláma van itt, ahol most már lassan mellékes lesz, hogy egyébként fekete tematikájú a film, mert egész egyszerűen minőség. 2 évvel ezelőtt én rettentő modellégedett voltam, ugye amikor az a bizonyos botrányos filmátadó volt, ahol rosszborítékkal mentek föl, az lett volna a világbotrány, ha a kaliforniai álom nyeri meg, és nem a Holdfény. Oda tudták adni egy olyan mozinak, amelyik fekete kisebbségi történetet mesél el, és egy meleg szerelmi történetet, tehát homoszexuális szerelmi történetet. És mellékes, mind a kettő mellékes, egész egyszerűen egy minőségi romantikus drámát látunk a vásznon, és zárójelben lehet tenni, hogy egyébként itt mondjuk Miami fekete kisebbségieket látunk egyébként, és mondjuk fekete szlengben beszélnek a filmben. Szóval eljött az az időszak, amikor lassan jönnek azok a filmek, hogy mellékes lesz egyébként, hogy fekete rendező csinálta, és mondjuk viszonylag sok fekete színész van a szereplők között. A Fekete Párducnak az egyetlen indok arra, hogy ebben a mezőnyben itt lehetett, az ez, hogy ugye egy ilyen nagyon-nagyon fehér és nagyon-nagyon problematikus kategóriában, ebben a bizonyos blockbuster, ugye ilyen abszolút kassa robbantó képregény adaptációs, ilyen szuperprodukciós dologban egy abszolút fekete film, már hogy fekete téma, fekete színészek, fekete alkotók által, fekete zene szól benne, meg hasonló. Ezen kívül túl sokat a film védelmében nem tudunk elmondani.
Csinálunk egy csak szombathelyekről szóló, csak szombathelyekkel, és Oscart fogunk nyerni, ez egészen biztos, vagy nem. Azt mondod, hogy a show ehhez képest mellékes. Ugyanakkor a show az nagyon fontos eleme az egésznek. Tehát ebben a világban, amikor a kép, a ruhák, egy műsor végignézése, hogy erről lehet beszélni, hogy mekkora show, ez hozzájárul a dolog rangjához, meg ahhoz, hogy minél többen beszéljenek róla. Tehát az Oscarhoz hozzátartozik a csillogás, a ruhák, nagyon, a show.
Nagyon jó megsejtésed van. A Bohemian Rhapsody és a Fekete Párduc jelölését ez a dolog indokolta. Tehát, hogy egyáltalán ott lehettek abban a kategóriában, ahol semmi keresni valójuk nem volt a legjobb filmnél, hogy ugye annyira veszve érezte az Amerikai Filmakadémia ezt a nimbuszát, vagy a presztízsét, a rangját az Oscarnak, hogy sok mindent megpróbáltak. Például az, hogy a közönség által már visszaigazolt és közönség sikert aratott filmek, mert a Fekete Párduc és a Bohemian Rhapsody és az Egyesült Államokban is, meg a világon mindenhol bejött. Ugye a magyar mozipiac ebben a tekintetben totálisan a világtrendet követte. Tehát ez volt valószínűleg az indoklás, hogy egyáltalán beemelték ide. Ezért érthetetlen, hogy még 2 hely üresen maradt a legjobb filmnél, és az egyik legjobb amerikai mozit nem jelölték, de aludjanak rosszul emiatt azok, akik ezt a jelölést így összehozták. De igazad van, tehát oké, hogy ez egy show, tehát akkor most szálljunk le erről a minőség lováról, és akkor ez mégiscsak egy show, oké, de valahogy azért meg lehet találni az egyensúlyt. Tehát hogyha egyébként X kategóriában tök jogosan volt a Bohemian Rhapsody ott, tehát a technikai kivitelezés, Rami Malek, stb., akkor a Queen előbb-utóbb úgyis ott lesz a showban, a filmdalokat úgyis előadják, és akkor egy Lady Gaga kaliberű gigasztár szintén ott van a műsorban. Szóval azért vannak még eszközök szerintem, amivel ahogyan a nézettséget vonni, lehet hozni. Értem. A toalettek azok mindig meglesznek, ezzel senkinek nincsen semmi problémája, extremitások ebben mindig voltak, és hát ilyen-olyan sutasságok, vagy egy-két botrány.
Smoking és esti ruha.
Igen. Tehát, hogy ez mindig lesz, ezt ki lehet tárgyalni, csak ezt ugye nem a szaklapok, meg a szakportálok, meg a szakértők teszik, hanem ez egyébként a celebhíradóknak az asztala.
Mit gondolsz egyébként, mert azt mondod, hogy a Filmakadémiának a kapálózása azért, hogy megállítsák az Oscar nimbuszának a halványulását, hogy miért következett be ez a halványulás?
Hát ezek miatt, tehát hogy nagyon-nagyon késő reagált arra a fajta, szóval, hogy mondjam, ugye Az Egyesült Államoknak a politikája előbbre van, mint a 2008-ban két ciklusra Amerikának fekete elnöke volt. Aki...
Na de most kapott is egy olyan tökös fehéret.
Igen, meg az inga visszaleng a másik oldalra. Másik oldalra. Most aztán majd meg lehet nézni, hogy mennyire lesz nagy Amerika ennek az elnöki ciklusnak a végére, mert ugye ez már most látszik, hogy erősen problematikus. Szóval ez az egyik dolog. A másik az nyilván az a másfél-két éves történet, ez a szexuális zaklatásos ügy, ami most már nagyon jó, hogy kirobbant, és ez ugye nagyon-nagyon régről cipelt problémája, és látjuk, hogy minden típusú ilyen szexuális hatalmi visszaélés az ugye nagyon-nagyon nehezen rendezhető. Ugye látjuk, hogy most a katolikus egyház mit kínlódik ezzel. Nagyon régóta kínlódik, de most úgy tűnik, hogy végre első ízbe tényleg, mintha radikálisan odafordultak volna saját maguk is a problémára. Szóval ezekre reagált nagyon későn Hollywood, illetve arra, hogy szóval egyre kevesebbet lehet majd olyan típusú filmekkel találkozni, mint a Zöld könyv, meg a Black Klansman. A Black Klansmannek egyébként maga a témája jó, annak szerintem egy viszonylag közepesre, haloványra sikeredett formája lett, tehát az nem erősebb filmet lehetett volna belőle csinálni, mint amit végül is a Spike Lee csinált, de a Zöld könyv az tipikusan egy ilyen régi vágású mozi. Mondom ezt annak ellenére, hogy mind a kettő a fekete tematikába illeszkedik, tehát másik oldalról meg azt lehetne mondani, hogy jó, akkor most végre a Filmakadémia megy az idők szava után, vagy megértette, de azért nem egészen. Szóval most az igazi bátorság az lett volna, hogyha a Trump elnökség alatt bevállalják a spanyol nyelvű Rómát mondjuk csúcsra vinni, vagy egyébként egy görög rendező, angol tematikájú, leszbikus szerelmi háromszöget kitárgyaló, egyébként elképesztő minőségi kosztümös filmjét, vagy éppen a Dick Cheney-t nagyon, szerintem elképesztő pontosan, szarkasztikusan, humorral bemutató alelnököt. Szóval ezek bátrabb választások lett, biztonsági játék. Azért ez egy konzervatív
társaság.
Nem lehet,
társaság. Hogy mégis csak féltek ők is attól, hogy hát ha nem kapnak állami támogatást, ha
hát ugye
döntenek.
Ott nincsen állami támogatás, ez nem betűnik föl. Az kétségtelen, hogy tehát úgy élezni a feszkót, mint ahogy a Spike Lee és a Trump közötti csörte élezi, ezt nem kéne. Uh-huh. De itt egyébként megint az elnök az, aki szerintem túlreagálta a dolgot, ugyanis elnézést egy olyan inget vett magára, ami azért a feladó részéről nem feltétlenül konkrétan neki volt címezve, inkább annak a fajta gondolkodásmódnak, amit az elnök képvisel. Ugyanis nem volt említve a neve. Az egy másik kérdés, hogy a 2020-as elnökválasztást ő szóba hozta, de ezt nem mondta meg, hogy kire kell szavazni, és ő kire gondol. Szerintem az elnök magát leplezte le, ahogyan egyébként szokta a Twitter üzeneteibe, hogy magára vette ezt a Spike Lee üzenetet. Ezzel egy együtt a Spike Lee filmjének egyébként a legnagyobb problémája az a vége, hogy elmeséli a sztoriát, majd pedig egyfajta ilyen politikai fügefa levélként oda teszik a két évvel ezelőtti a Charlottesville-i, ugye amikor a Trump hívők ellenében mentek oda tüntetni. Uh-huh. Nem tetszett a Trump hívőknek, hogy tüntetés van, és ugye belehajtott egy Trump aktivista ezerrel a tömegbe. És
szóval túl direkt politizálást hajtott végre.
Igen, és felesleges, mert a sztori annyira elképesztően döbbenetes, és ráadásul true, tehát hogy megtörtént. 60-as évek végén, 70-es évek elején.
Hogy mondták ezt, bocsánat, az újságírásban, hogy egy vörös farok.
Vörös farok, nem kell vörös
nem
farok.
Kell
mindenki
vörös
tudja,
farok
mindenki tudja, a Spike Lee filmen megállna ennélkül is, hogy egy fekete nyomozó, egy nagyon jó nyomozó, egy nyomozó csoportvezetőként beépül a Ku Klux Klánba. Hajmeresztő, azt lehet mondani, hogy ilyen nincs. Van, megtörtént. nem elég elmesélni a sztorit? Mindenki tudni fogja, hogy ezt miért 2018-ba kell elmesélni.
Akkor végül is oda jutunk ahhoz, hogy egy rendező, meg egy filmes a filmjével és a filmje minőségével meséljen. Igen, és ne menjen át a túl direkt politizálásba.
Igen.
Vagy az egyébként már az ő dolga, hogy magánemberként mit írogat és mit nem, de a filmje maradjon meg.
Meg a köszönőbeszédnek a nyilvánosságet fel lehet használni mondjuk ügyek melletti kiállásra, nem feltétlenül odamondogatásra, de ügyek melletti kiállásra fel lehet használni.
Ahogy fel is szokták
és azzal nincs is szerintem probléma. Tehát nem innen fognak szavazásra buzdítani, de világosan állást lehet foglalni, mert ugye művészeknek van felelőssége, és ez a szituáció pedig nyilvánosságot biztosít arra, hogy ki lehessen állni ügyekért, mint ahogy pár évvel ezelőtt megtörtént, az mondjuk pont a Cannes-i fesztiválon volt, ugye bebörtönzött iráni rendezők mellett történt kiállás a Cannes-i fesztiválon, és nagyon nagy nevű emberek használták ki arra a nyilvánosságot, meg arra, hogy ők zsűritagok voltak, ezt a lehetőséget, hogy azt mondják, hogy olyan nincsen, hogy művészeket bebörtözünk azért, mert valahogy gondolkodnak a világról. Tehát ez így nem, tehát ez vállalható szerintem Amerikában, és nem az ilyen típusú dolgoktól kéne a filmakadémiának félni, de hát egy nagy létszámú és nagyon nehezen mozduló és konzervatív szervezetről van szó, tehát nem lehet csodálkozni a végeredményen, csak ezt mondjuk én tegnap este még nem tudtam volna így kiszámítani. Tehát egy 24 órával ezelőtt még teljesen más típjeim voltak a végeredményre.
András, ahogy mondtam, levelet kell írnunk angolul.
Igen. És csókoltatjuk a Filmakadémiát.
Így van, meg ötleteket adunk sok pénzért, de amíg nem jön sok pénz, azért felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy sok ilyen adást tudjunk csinálni, lehet támogatni a Nyugatot. támogatásnyugat.hu itt. Andrásnak köszönöm, hogy az első kísérleti előadáson itt volt velünk.
Nagyon szívesen.
Habosnak, hogy felidézte nekünk deja vu érzésként a régi nosztalgiát. Nektek meg köszönöm, hogy itt hallgattatok bennünket. Jövő héten remélem újra jövünk, és hozunk nektek egy kis szövegelést, hogy ne unatkozzatok autóvezetés, mosogatás, futás és egyéb dolgok közbe. Sziasztok!
Sziasztok!